Mennyei Atyánk, előtted állunk, hálatelt vagy éppen terhelt szívvel, és köszönjük neked, hogy ezt tehetjük. Hálásak vagyunk azért, hogy bár nem tudjuk, mire számítsunk sokszor, köszönjük, hogy te egy biztos pont lehetsz az életünkben, és most is így jöhetünk hozzád. Arra kérlek, hogy legyen a te igéd, vigasztalás, gyógyír a sebekre, az örömökben te támogass bennünket, és kérlek azért, hogy minden szempontból hadd tudjuk átgondolni, ki vagy te, mit akarsz velünk kezdeni, és mi a te ígéreted, ami az igében van. Megvalljuk sokszor, Urunk, azért ütközünk, mert nem vesszük azt komolyan, amit te mondasz. Mi másképp látjuk az életet, mi mást várunk attól. De köszönjük neked, hogy a te igéd igazsága minden helyzetben megáll. És ezért vagyunk most is itt, hogy kérünk, jöjj közel hozzánk. Te bátoríts, te emelj fel bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. 77. Zsoltár első 9 verse tehát. Teljes erőmből kiáltok Istenhez segítségért. Istenhez kiáltok, mert meghallgat engem. Az Urat keresem, amikor bajok vesznek körül. Kezeimet egész éjjel hozzá emelem, könyörgök szüntelen. Csak ő tudja megvigasztalni lelkemet. Istenre emlékezem, róla gondolkodom, imádkozni próbálok, de csak sóhajtozok, és szellemem nyugtalan. Ébren tartasz, Istenem, nem jön szememre álom, s oly zaklatott vagyok, szólni sem tudok. Ha gondolkodom a régi időkön, az elmúlt korok napjain, éjjelente régi énekeimet éneklem újra, szellemem választ keres, és magammal vitatkozom. Végleg elfordult tőlünk az Úr, már nem kedvel többé, kiapadt hűsége és szeretete, nem szól hozzánk többé soha. Véget ért Isten könyörülete, szánalmát és szeretetét elnyomta haragja. Eddig olvasom ma a 77. Zsoltárt, és erről szeretnék egy pár gondolatot a testvérekkel megosztani. Vannak, akik azt mondják, hogy könnyű a zsoltárokról prédikálni, és hogyha egy lelkész nem készül, akkor azt nyugodtan előveheti, és már tud is róla beszélni. Nekem azért nem pont ez a tapasztalatom. Igaz, hogy a zsoltárokban azt látjuk, hogy nagyon emberi tapasztalatokat, nagyon hozzánk közel álló, és szinte azt érezzük sokszor, hogy a szívünkből, a lelkünkből szólnak, de azért mégsem olyan egyszerű. És ezt szerintem ma is látni fogjuk majd. Ugye, amikor valami kétségbeesés környékez bennünket, és tör ránk, és mindig valami bajok következnek az életünkbe, és tudom, hogy többen is vannak ma így, itt jelen, akkor az első reflex, az első reakció az szokott lenni, és nem csak hívő embereknél, még a hitetleneknél is, hogy imádkozzunk az Istenhez. A probléma ilyenkor még csak fokozódik, hogyha imádkozunk, de zárt ajtókra találunk, és azt látjuk, nem jön válasz az imádságunkra. És akkor elkezdünk hasonlóan gondolkodni, mint ez a zsoltáros is, hogy vajon mi lehet a baj? Istennel van a baj, vagy velem? Itt a zsoltárban is azt látjuk, nem jön segítség, hiába imádkozik a zsoltáros, Isten látszólag semmit nem reagál, de... És ez a csodálatos ebben a zsoltárban, ha majd azt végig fogjuk olvasni, és a következő alkalmon majd haladunk ebben tovább. Látni fogjuk, hogy ő meglátta, hogy mi lehet a probléma, amiért Isten nem válaszol. És amikor meglátta, hogy mi az, akkor kijavította, és azt látjuk, hogy újra bizalom és békesség tölti el a szívét, egy olyan csüggedésből, egy olyan kétségbeesésből, amit itt olvastam, amire, ha figyeltünk, talán feltehetjük magunkban a kérdést, hogy itt állunk meg, nincsen ebbe semmilyen megoldás. Nos, a zsoltáros nem beszél nekünk arról, hogy ő konkrétan milyen helyzetben van, mi a baj, mi a probléma, mi a csüggedésének az oka. Mondhatni bármi lehet. És talán éppen ezért gondolhatsz a te saját nehézségedre, akármilyen helyzetben is vagy, Isten ezzel a zsoltárral minden bizonnyal keresni akar téged. Ami bizonyos, és ami látszik, hogy egy teljesen kontrollt vesztett ember, akinek az életének az irányítása és az eseményei kicsúsztak a kezéből, és valószínűleg semmit nem tud már kezdeni, nincs megoldás, bármivel is próbálkozik, egyszerűen nem működik. És ez az, ami ilyenkor sokszor eszünkbe jut, és sokaknak, bocsánat, ezt mondom, de csak ilyenkor létezik Isten, hát akkor egy utolsó szalmaszálként hadd kapaszkodjak bele. És majd imádkozom, és azt várom, hogy na hát Isten, hogyha ő azt ígérte, ha ő annyira szeret, ha ő létezik, akkor az én imádságomat már csak meghallgatja és megválaszolja. Hát ez az ember, azt látjuk, hogy próbál elaludni, és álmatlan éjszakái vannak, de csak kínlódik, és csak forgolódik, amellett, hogy imádságban az Istenhez fordul. És lehetséges, hogy itt vannak a közünk, akik azt mondják, pontosan ezt tapasztalom én is, ezt élem át én is, vagy ezt tapasztaltam a közelmúltban, de bizonyos, hogy mindannyian egyszer el fogunk jutni, ha még nem voltunk ezen a ponton. És azért is szeretném mondani ezt, és leszögezni így az elején bevezetésként, hogy lássuk azt, testvérek, hogy az Isten igéje, amikor ugyanazokat a tapasztalatokat látjuk benne, ami sokszor bennünket is teljesen szívbe markolóan és húsba vágóan érint, látnunk kell, hogy ez nem csak egy hobbi vagy egy játék. Nem az, hogy hát most mi éppen a vásár helyett úgy döntöttünk, hogy az Isten igéjével töltjük az időnket. Vagy mehettünk volna horgászni, vagy főzhettünk volna finomabbat, vagy nagyobbat, de ehelyett most inkább azt a hobbit választottuk, hogy eljövünk az Isten tiszteletet meghallgatni. Az Isten igéje nem csak egy hobbi vagy egy játék, hanem ez húsba vágóan rólunk szól, ami életünkről szól. És azért tanulmányozzuk azt, mert a mi problémáinkat látjuk az igében. Ha nem is pont most szembesülünk vele, de egy napon úgy is fogunk. Ha meg pont most szembesülünk vele, annál inkább, mert nem csak a problémákat, hanem a megoldásokat is. Itt látjuk Isten igéjében. Szeretném azt leszögezni, hogy ez a zsoltáros bizonnyal egy hívő ember, egy istenfélő ember volt. És ebből rögtön azt a tapasztalat, vagy azt a gondolatot is levonhatjuk, azt a következtetést, hogyha mi azt hisszük, hogy valaki, ha hívővé válik, akkor őt messze elkerülik a problémák, akkor ez a zsoltár az arcunkba vág, és azt látjuk, hogy ez messze nem így van. A hívő embernek is szinte minden zsoltár arról beszél, lesznek és vannak harcai, megvannak a küzdelmei. Lehet, hogy bizonyos szempontból még nagyobbak is, mint egy hitetlen embernek. És az is bizonyos, a zsoltárokból is, de az egész Szentírásból látjuk, hogy soha nem nyugodhatunk meg itt, ezen a földön, és nem mondhatjuk azt, hogy na most már túl vagyok minden nehézségen, és innentől kezdve egészen más lesz az életem, és jobban fogom kezelni, és majd a föld fölött fogok járni 20 centivel, vagy talán még 2 méterrel is. Nos, ilyen nincs. Ezt az ideális képet, amit sokan elképzelnek, ezt összetöri nekünk, mind Jézus, mind a zsoltárok, minden egyes zsoltár. Tehát a hívő embernek is vannak és lesznek sokszor nagyon zavarba ejtő és nyomasztó élményei és tapasztalatai. És azt látjuk, hogy itt, amit ez az ember tesz, amit ez a zsoltáros tesz, a lélekben dúló harc, ami bennünk és belül van sokszor, és nem is annyira körülöttünk és kívül, ez az elsődleges, amit kezelni kell. Mi jut eszébe rögtön az embernek ilyenkor? Imádkozzunk. Ő is imádkozik, és elmélkedik. Igen, ám csak itt az újabb probléma. Mert amikor elkezd imádkozni, és azt mondja, teljes erőmből az Istenhez kiáltok, és meg nem hallgat engem, és keresem az Urat szüntelen, már a karjai elfáradnak, de Isten, mintha nem felelne az imádságaira. És azt gondolom, hogy hívő emberként ez még nagyobb probléma tud lenni, mint az, amivel küzdünk. Hogy az utolsó menedékem, az utolsó mencsvárom, az Atyám, aki szeret engem, ha én imádkozom hozzá, mintha nem felelne a problémára, minthogyha le lenne zárva az ég, és el sem jutna hozzá az én kínlódásom, szenvedésem. És elgondolkozik a zsoltáros is, talán bennünket is kísért ilyenkor, hogy amit Istenről eddig gondoltam, az hamis. Az Istenről alkotott képem hamis? Vagy az hamis, amit nekem ott hirdetnek a templomba, vagy amit olvasok a Bibliába? Ez mind megbízhatatlan. És eljutunk addig, hogy velem az Isten nem törődik. És nem csak egy problémája van immár ennek a zsoltárosnak, és sokszor nekünk is, hanem még egy probléma, hogy azzal kell szembenézni, hogy talán a hitem is ebben a pillanatban teljesen összeomlik. Mert nem jön válasz az én Istenemtől, akiben én annyira bízom, akit szeretek és szolgálok. És hogyha a hitem összeomlik, akkor nem csak a probléma nyomott agyon, hanem az teljes vereség, teljes kudarc lenne az egész életemre nézve. Ha az ima nem létezik, vagy ha az ima nem működik, akkor az Isten nem létezik, legalábbis számomra. Mert mindegy onnantól kezdve, hogy van-e Isten, vagy nincs, ha velem személyesen nem törődik. Mindegy, hogy kiknek a problémáit oldja meg Isten, ha az én személyes problémámra nem figyel oda. És akkor teljes reménytelenségbe esek. És ez lesz immár a fő probléma egy hívő ember számára. És talán ezt tapasztaljuk, akik járunk rendszeresen, élünk az Isten igéjével, az imádsággal, harcolunk, imádkozunk, hogy már sokszor nem is a probléma, amivel küzdünk, az a fő baj, hanem az, hogyha nincs válasz az imádságainkra, és az égbe van zárva. És aztán egy új módszerbe kapaszkodik itt a küzdelmeibe a zsoltáros, és azt mondja, hogy elkezd gondolkozni a régi időkön. Mit csinált vele Isten régen? Hogy hozta őt eddig át az életen, a nehézségeken? Emlékezik a régi problémáira? Emlékszik arra, hogy hogyan kezelte azt? Megemlékszik az Isten szabadításáról? Hogy Isten régen ezeket hogyan oldotta meg az életébe? És mi lesz az eredmény? Kérdések sora. És ezt írtam ki alapigének. Erre jut. Végre elfordult az Úr? Már nem kedvel többé? Kiapadt a hűsége és a szeretete, nem szól hozzánk többé? Véget ért a könyörülete, szánalmát és szeretetét elnyomja irántam a haragja? És lehet, hogy folytathatnánk. Ha Isten a múltban engem megáldott, miért nem áld meg most? Csináltam valami bűnt, miért tűnök olyan elhagyatottnak a számára? Tehát az a régi dolgokon való elmélkedés, meg a régi énekek, ami eszébe jut, egyszerűen arra a következtetésre viszi ezt az embert, hogy az Isten biztosan megváltozott. Ha régen lehetett is rá számítani, most ebben a problémában nem számíthatok rá. Most ebben a helyzetben nem úgy cselekszik, mint régen. És talán elér egy ponton oda, hogy tényleg le kell mondjon az eddigi hitéről, mindenről, amit belefektetett ebbe a hitbe, és abba, hogy ő Istent keresi. Le kell mondania talán Istenről is, akiben az múltban bízott, akiben kapaszkodott, és aki eddig kiszabadította őt. És azért álltunk meg itt ezen a ponton most a zsoltárban, mert talán ez az a pont, ameddig nagyon sokan eljutnak. Hívőként és hitetlenként is. A hívők ugye elvárják azt, hogy Isten abban a problémámban is ugyanúgy jöjjön és segítsen, ahogy ezt már megszoktuk tőle. A hitetlen meg pont ebben a nagy problémájában tesz egy próbát. Na van-e Isten, vagy nincs? Ha nem segít nekem, akkor nincs Isten. Le kell mondjak róla teljesen, és vagy a reménytelenség vesz teljesen körül, vagy pedig tovább kell küszködnöm, hogy majd én megoldom a problémámat. De mondom még egyszer, ez az ember rájött, hogy mi a baj vele, hogy miért van bezárva számára az ég, és hajlandó volt azt elfogadni, amikor rájött, és majd változtatni. És onnantól kezdve, amint mondtam, bizalmat és békességet fog nyerni. És az egyik dolog, vagy az első dolog, amit szeretnék itt ma, és csak ebben megállni, nem biztos, hogy az imádság az első, amit tennünk kell, amikor ilyen nagy bajban vagyunk. Ezt tudom, hogy meglepően hangzik, és ezt ma nem is fogom teljesen kibontani, majd a következő héten beszélünk erről. De valószínűleg az egyik tanítás ennek a zsoltárnak az, hogy nem biztos, hogy az imádság az első, amit ilyen terhek és reményvesztett állapotban tennünk kell, legalábbis nem úgy, ahogy mi ezt szoktuk. És néhány következtetést hadd vonjak le még akkor az eddig tárgyalt igéből, és amit eddig látunk abból. Először is azt tudnunk kell, hogy az Isten látszólagos hallgatása az nem egy ritka jelenség. Többször látjuk a Bibliában, talán többször éreztük a saját helyzetünkbe is, de nyilván mindig akkor a legterhelőbb és legnyomasztóbb, amikor mélyen érezzük magunkat, és imádkozunk és keressük az Urat, és mintha most sem válaszolna. Sokszor látjuk azt, hogy az ő látszólagos hallgatásával nevel és fegyelmez bennünket, és valamire meg akar tanítani. Hajlamosak vagyunk sokszor azt gondolni, amikor hallgatni látszik az Isten a mi problémáinkba, hogy biztos az én problémám az egy teljesen egyedi eset. Ilyennel még lehet, hogy Isten sem találkozott, és lehet, hogy nem tudja, hogy kell ezt kezelni. Vagy lehet, hogy másoknak tud segíteni, mert az ő problémájuk sokkal kisebb, mint az enyém, de amit én hordozok, az biztos, hogy egy teljesen egyedi dolog. Nos, erre mondja azt nekünk Pál apostol, az 1 Korintus 10.13-ban, ezt talán ki is tudjuk vetíteni. Olvasom ezt az igét. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Azt tehát leszögezhetjük, hogy a mi problémánk nem egy egyedi dolog. Isten előtt biztos nem. Higgyük el azt, hogy az Isten sokat látott és sokat tapasztalt már a világ teremtése óta, sőt az örökké valóság óta, amióta ő létezik. Örökké való ugyanis az Isten. Nincs a létének kezdete. Aztán az Ézsajás 55, 8, 9. versét is hadd olvassam, ezt is ki tudjuk vetíteni. Azt mondja Isten, Ézsajás 55, 8, 9. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, útjaitok sem az én útjaim, mondja az örökkévaló. Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Egy szóval ezt talán, vagy nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy azt akarja mondani Isten, olyan keveset értesz te az életből, ahhoz képest, amit én látok benne. És ezt kettő dologgal szeretném szemléltetni. Sokszor úgy képzeljük el, minthogyha az életünk csak egy ilyen vonal lenne, vagy a problémánk egy vonal, hogy halad az életünk, és hopp, most ebben a szakaszban itt van nekem egy problémám. És amikor én imádkozom, Isten valahogy ezt kezelje, mert én valamivel szembesülök. És ehhez képest, amit itt az igében is olvasunk, inkább úgy kell ezt elképzelni, hogy minden egyes problémánk egy kockához hasonlít, ami nem csak egyetlen vonalból áll, hanem van sok éle, van sok oldala, csúcsai vannak, szögei vannak, és annak mind-mind precízen a helyén kell lennie ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez kocka és egy kezelhető valami. A baj az, hogy sokszor mi csak egyetlen élét látjuk a problémának, amiben mi vagyunk, ami minket érint, aminek ránk van hatása. És azt gondoljuk, hogy ezt az egy élet kéne csak Istennek kezelnie. Holott a probléma sokkal összetettebb, olyan, mint egy kocka, és mindennek együtt kell állnia, és mindenre tekintettel kell lennie Istennek ahhoz, hogy a mi problémánkat kezelje. Nem biztos, hogy te és én vagyunk a probléma középpontja. Lehet, hogy csak érintőlegesen van ez rajtunk, vagy valahogy elér bennünket. És éppen ezért nem biztos, hogy mi imádkozunk helyesen, amikor mi megmondjuk Istennek, hogy így és úgy kezelje, és ebből és abból hozzon és szabadítson ki bennünket. Higgyük el, hogy Isten ezen dolgozik. De adjunk neki időt, és lássuk azt, hogy nem csak mi vagyunk benne a problémában, hanem ez egy nagyon összetett dolog az isteni szemszögből. És az egészet együtt kell kezelje. És hogy egy kicsit tudjunk hátrébb lépni, egy egyszerű példát szeretnék mondani. Egy kisgyermeken keresztül meg fogjuk érteni. Egy óvodás kis fiúnak, 4 éves körül kisfiúnak azt mondta az anyukája, nem sokára kistestvéred lesz. És annyira örült a kisfiú, hogy másnap elment az óvodába, ezt híreztelte. Nem sokára kistestvérem lesz. Sőt, elment harmadnap, negyednap, ötödnap, és minden nap, mióta megtudta ezt a hírt, annyira örült, hogy elment és mondta az óvónéninek és a csoporttársainak, mindenkinek, hogy nem sokára kistestvére lesz. Aztán egyik este az anyukája odahívta a kisfiút, és odatette a hasára a kezét, és azt mondta, nézd csak, ez a te leendő kisöcsédnek, vagy kis húgodnak a rúgásai. És a kisfiú érezte, egy szolid mosolyt vetett, majd elment szótlanul az anyukájától. És ami megdöbbenés az egészben, hogy másnap nem szólt semmit az óvodában a kis testvérről. Nem szólt azutánnap, és azután sem. És egyszer már feltűnt az óvó néninek, és odahívta őt, és azt mondta neki, te, Tomi, már egy jó pár napja nem beszélsz a jövendő kis testvéredről. Miért nem beszélsz? És akkor a kisfiú elsírta magát, és azt mondta, nem jön a kis testvérem, mert anyu megette. Ugye, hogy mókás tud ez lenni kívülről? Mert a kisgyermek így érti. És sokszor nem így vagyunk mi a problémáinkkal. Hogy Istent hibáztatjuk, és azt mondjuk, nem lesz itt már semmi, Isten nem tudja ezt kezelni. De amennyivel magasabbak Isten gondolatai és tervei a miénknél, meg annál, amit mi látunk, annyival magasabbak Isten gondolatai, mint az ég és a föld, a miénkhez képest, mint a kisgyermeké a felnőttéhez képest. Sokszor nem értjük azt, amit Isten tesz. Sokszor úgy tűnik, mintha be lenne zárva az ég. De én a Bibliában azt látom, testvérek, hogy nagyon sokszor Isten pont az ellenkezőjét teszi annak, mint amit az emberek várnak, és ez az ő megoldása. Mondok erre egy pár példát. Amikor az utolsó vacsoránál együtt van Jézus a tanítványaival, egy megdöbbentő dolgot tesz, kötényt köt maga köré, és elkezdi megmosni a tanítványainak a lábát. Ez nekünk így nagyon sokat nem mond, de abban az időben és abban a korban és kultúrában ez egy elképesztő dolog volt. Ilyen nincs, hogy lehajlik a mester és megmossa a tanítvány koszos lábát. Ez elképzelhetetlen volt. Ilyen nincs. Meg is mondta Péter Jézusnak, hogy az én lábamat aztán nem mosod meg. Hát ez egy szolgának is megalázó, nemhogy a mesternek. És Jézus rendre utasítja, és azt is elmondja, amit most teszek veletek, még most nem értitek, de majd meg fogjátok érteni. És később megértik a tanítványok. Elképzelhetetlen volt abban az időben, és Jézus mégis ezt teszi. És ez lesz egy megoldás egy későbbi helyzetre, és a tanítványok későbbi szolgálataira. Vagy azt gondolták a zsidók, és abban a kultúrában, hogy ha valaki üdvözülhet, hát azok biztos, hogy a gazdagok. Hát azokon ott látszik Isten áldása, tetőtől talpig, sőt rajtuk kívül is árad Isten áldása abban, hogy milyen gazdagok, mennyi pénzük van, hogy nem kell a kútra járniuk, hogy nem egyik napról a másik napra élnek az akkor arra a napra adott bérből, és lehet, hogy még utána nem is tudja a családját ellátni, kenyeret venni, vízellátás problémák. A gazdagoknak nem volt ilyen. És ezért azt gondolták, és teológiailag is így látták, hogy ha valaki üdvözülhet, ha valakit megáld az Isten, akkor azok a gazdagok. Ezt egyszer csak jön Jézus, és azt mondja, mennyire nehéz a gazdagoknak az Isten országába bejutni. Egy teve könnyebben átmegy a tű fokán, mint ahogy a gazdag bemegy az Isten országába. És erre ledöbbennek a tanítványok. Ha ők sem, akkor ugyan kik üdvözülhetnek, Uram? És erre mondja azt Jézus, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Feje tetejére állítja az egészet, és azt mondja, higgyétek el, gazdagoknak is annyi esélyük van üdvözülni, hogy semmi. És az ő megoldását hozza. Vagy ott van a gazdag és a Lázár története, és ott is a feje tetejére áll. Nem a gazdag megy a mennybe, amikor elmondja Jézus ezt a történetet, hanem Lázár. Ő megy Ábrahám kebelére, a gazdag megy, és a gyötrelem helyén kínlódik, és Lázártól várná a segítséget. Feje tetejére áll minden, mint ahogy ebbe a világba volt, és ahogy elképzelik. És még egy utolsó János evangéliumában, a napokban olvassuk majd, vagy olvashattuk az általán megosztott áhítatokban, hogy ha János evangélium a második részét olvassuk, ott két történet van. Mind a kettőben asztalokról van szó. Az egyik lakodalmas asztal, és annyit isznak az emberek, hogy elfogy a boruk. és Jézushoz jönnek szólni, hogy hát Jézus, elfogyott a bor. A másik asztal pedig a pénzváltók asztalai a templomba, akik hát szolgálatot végeznek azzal, hogy zsidó valutára váltják a mindenféle idegen pénznemeket, hogy az ideérkezők tudjanak venni áldozati állatokat és az Istennek áldozni. És ha ezt a történetet így olvassuk és nem ismerjük, akkor mit mondanánk, hogy melyikeknek az asztalát fogja felborogatni Jézus? Nem az ivóknak, a részegeseknek? Inkább a bűnösökét, mint azokét, akik segíteni próbálják a templomi áldozatokat és az Istenhez való közeledést? Hát Jézus átlátott ezen, és a pénzváltók asztalait borogatta föl, míg a lakodalomban a mulatozó népnek bort csinált. Furcsa ez, nem? Hogyha egy kicsit így gondoljuk, és nem abból a rutin ismeretünkből, ahogy már ezeket a történeteket ismerjük. Csak néhány példa tehát, hogy Isten sokszor pont az ellenkezőjét teszi, mint amit az emberek várnak tőle. És az az isteni megoldás, és ez hoz igazi megoldást. A másik, amit tanulságul levonhatunk, hogyha izoláltan szemléljük a dolgainkat, tehát teljesen elválasztva a nagy egésztől, akkor bizony lesznek olyan idők, amikor zavarba fogunk jönni, amikor nem értjük azt, hogy Isten mit csinál. Mert ő az egészet látja, és az egész kontextusban, a nagy képben kezeli a te problémádat is, és az enyémet. És nem csak úgy izoláltan a te kis problémáidat akarja megoldani, hanem a valós problémát, ami majd magával hozza számodra is a megoldást. Azt szeretném ezzel mondani, testvérek, ne zavarjanak bennünket ezek a tanácstalansággal és kétséggel teli idők. Önmagukban ez nem egy bűnös időszak, hogyha azt látjuk, hogy az Isten nem válaszol nekünk. Valami mást munkál, valami mélyebbet munkál, mint amit mi gondolunk, vagy mint amire mi számítunk. És ezek teljesen normális tapasztalatok, és ezek valószínűleg mindenkit el is fognak érni a hit életében. Még azt is tanulhatjuk ebből, és most már lassan befejezem, hogy a kétségbeesésnek való ellenállás, az nem bizonyos technikákban rejlik. Az imádság igenis hasznos, de nem az imádság technikájában van a megoldás. Hogy na, eddig nem imádkoztam, akkor majd most előhúzom, imádkozom Istenhez, és minden megoldódik. Sokan úgy érzik, hogy ez az első dolog, amit a bajban tenni kell. De ebből a Zsoltárból nem ezt fogjuk tanulni, és nem ezt fogjuk látni. Azt hitte a Zsoltáros is, hogy az imádság majd megoldja a problémáját, és azt mondja, éjjel-nappal a kezemet kitártam az Úr felé, és teljes erőmből imádkoztam, és csak még kétségbe esettebb lettem. Mert nem jött a válasz. Sokszor, ha kapod azt a tanácsot, hogy menj haza és imádkozz, aztán imádkozol, és még mindig nem történik semmi, és lehet, hogy csak rosszabbra fordul a problémád, hogy csak még nagyobb csalódáson mész keresztül, mert azt hitted, ebben lesz a megoldás, amikor nem jön a válasz. De ebben a Zsoltárban azt is látjuk, hogy meg lehet tanulni, kezelni az ilyen helyzeteket, és ez a tapasztalata itt ennek a Zsoltárosnak, hogy megtanulja kezelni ezt a helyzetet, és ezt akarja nekünk is átadni. Nem elég ugyanis az, hogy megéljük, és valahogyan átvergődünk bizonyos nehézségeken és bajokon, mert aztán csak ismétlődik egy kicsit Pepitába, másképp. Nem ezt akarja Isten, hogy vergődj át rajta, él túl valahogy, aztán majd utána. Nem, azt akarja, hogy tanulj belőle valamit. Mindig tanulj belőle valamit, azokból a nehézségekből, amiken átmész. És még egyszer, nem bűn ezekkel a dolgokkal szembesülni, nem bűn ilyeneken keresztül menni, amikor Isten látszólag nem reagál az imádságainkra. Sőt, hadd olvassam még egyszer ezt az 1 Korintus 10:13-at, mert itt azt mondja, eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, és ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Isten minden próbatételben elkészít egy utat a szabadulásra nekünk. De valószínű, hogy ezt az utat nekünk meg kell találni. És ez az, amit meg kell tanulnunk a problémába, hogy megtaláljuk a kivezető utat. Nos, ebben van nagyon nagy segítségünkre Isten igéje, az, hogy tanulmányozzuk mások tapasztalatait, amit leírtak nekünk, akár ennek a zsoltárosnak a tapasztalatát is, és mindazt, amit Isten tanít nekünk. És ezzel fogjuk folytatni, hogy mi volt a zsoltárosnak a megoldása, mi az, amit ő megtalált, mi az, amit észrevett és megtanult, változtatott, majd újra bizalom, és újra békesség vette át a kétségbeesés helyét. Most, amikor imádkozunk, azt kérem majd, hogy aki azt szeretné, hogy neki is van valami nehézség, nyomorúság az életébe, és ezt a próbatételt szeretné Isten oldalán végigcsinálni és megharcolni, azok álljanak föl, és szeretnék ezért külön imádkozni. Most így imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérünk Téged a Te kegyelmedért, és hálásak vagyunk azért az igéért és biztatásért, amit most is kaptunk Tőled. Köszönjük Neked, hogy kereshetünk Téged imádságban is. Lehet, hogy nem ez lesz a megoldása annak a nehézségnek, amiben éppen most vagyunk, amin keresztül megyünk, hogy most itt együtt imádkozunk, vagy imádkoznak értünk. De kérlek, adj nekünk békességet, kérlek, adj nekünk bizalmat mindannyiunknak, hogy várjuk meg azt, hogy mit akarsz te ebből kihozni. Hogy lássuk meg, és nyisd meg a szemünket arra, hogy mi a kiút, amit te nyitsz nekünk a mi saját problémánkban. És különösen imádkozom azokért, a testvérekért, akik most felálltak, és valamivel küzdenek az életükben. Szeretnénk, Urunk, odaállni a zsoltáros mellé, odaállni a te igéd mellé, és azt mondani, Uram, te kezedbe teszem le. És köszönöm, hogyha ma egy kicsit engedtél közelebb lépni ahhoz, hogy valamit megértsek abból. Miért nem jön olykor válasz? Miért nem olyan megoldásokat adsz, amiket én és mi elképzelünk? Köszönjük, hogy te valami nagyobbat munkálsz. Köszönjük, hogyha adsz nekünk ebben való békességet. Hogy higgyük el, te nem elfelejtettél, te nem maradtál veszteg, te nem haragszol éppen ránk, hanem ki akarsz munkálni bennünk valami olyat, amit másképp nem tudnál. És engedj kérlek bennünket haza most majd ezzel a bizalommal, innen Isten tiszteletről, hogy te a kezedben tartod a mi problémáinkat, mi pedig várjuk türelemmel, békességgel, te hozzád való ragaszkodással a megoldást. Így imádkozom mindazokért, akik terheket cipelnek, vagy éppen gyász van a szívükben, vagy épp nehézségekkel küzdenek, vagy talán nem is tudják, hogy mire készüljenek. Urunk, kérünk, hadd kapaszkodjunk beléd, illetve te tarts inkább a tenyeredben minket, mert sokszor a mi kapaszkodásunk is erőtlen, és elengedünk téged. De köszönjük, hogy te erős vagy, és te megtartasz. Köszönjük, hogy te hűséges vagy, és várjuk a te szabadításodat. Jézus nevében kértünk, hogy hallgass meg minket.